Kontraszt. Gondolkodás művészetről. Szerkeszti Szuszámi Zsuzsa.
Szép jó napot kívánok, kedves hallgatók! Mai műsorunk lehet, hogy első hallásra kicsit meghökkentő lesz így ünnep közelettével. De biztosíthatom önöket, hogy a legőszintébb érzések kerekednek felül benne. Az emberi útkeresés, a hit, a szeretet, Isten vágyása mind-mind ott van benne. Vagyis hát abban az előadásban, amiről ma szó lesz. Iván Viripájev Részegek című produkciójáról beszélünk ma, amelynek bemutatója nemrég volt a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat előadásában. A kortárs orosz drámai irodalom képviselője Iván Viripájev egy új esztétikán alapuló színházi nyelvvel kísérletezik. A Részegek című írásában, bár a minket körülvevő nyers valóságot tárja elénk, ugyanakkor vissza is lopja a költészetet a színházba, és próbálja visszalopni, tudatosítani bennünk mindazokat az értékeket, amiket elvesztettünk, vagy amelyek eltűnőben vannak. A szereplők, fiatal lányok, modellek, friss házasok, középkorú házastársak, bankmenedzserek, fesztiváligazgatók, megcsalt feleségek és férjek, elgondolkodnak az élet azon kincsein, amelyek veszélyben vannak. 14 különböző rangú, életkorú nő és férfi elemezgeti a világ dolgait, ahogyan a cím is mutatja, részegen. Mindegyikük a saját életéből meríti a történéseket, így kerekedik ki az egész, a világ, amelyben élünk, különböző embertípusaival, élethelyzeteivel, történéseivel. A részegségnek nagyon sokféle állapota van, nem is biztos, hogy minden esetben az alkohol okozta részegségről, a józantól eltérő állapotról kell beszélnünk. Hisz megrészegedni, ahogy mondani is szoktuk, erőteljes érzelmek hatására is lehet. Viripájev darabja többféle megvilágításra nyúlt lehetőséget. A darab rendezője Radu Afrim a maga értelmezésében vitte színre a részegeket. Az előadás két felvonásos és jól felépített, a részegséget vagy az ahhoz hasonlatos állapotot is felbontja. Hisz a részegséghez egy egyénre szabott út vezet, amelyet a delírium követ, és következik a kijózanodás is. Minden egyes fázisban, ha elgondolkodunk magunkon, az életen, bizonyos történéseken, egészen másképp látjuk a lényeget. A színen megjelenő párok mindegyik egy arlóságokból, gyenge pillanatokból felépített ember. Őszinte érzésekkel, szeretetreméltó tulajdonságokkal. És mindannyian, ahogy mondani szokás, a világot váltják meg, a saját kis világukat, amely természetesen a színpadon összekeveredik a másikéval. A részegek bemutatója a Show Keys Fesztivál nyitó előadása volt. Másnap szakmai beszélgetésen elemezték a jelenlévők, a kritikusok, a színházi szakemberek, a csapat tagjai, a produkciót. Radu Afrim a következőképpen indokolta a darab választást.
Prima dată a fost o provocare formală, pentru că a lucra cu acest material uman, adică bețivi.
Elsősorban egy formai provokáció volt, mert éppen ezzel az emberanyaggal, vagyis részegekkel kellett dolgoznom. Ragaszkodtam hozzá, hogy megőrizzük a részegség minőségét, hogy a színészek véletlenül se hassanak józannak. Olyan, mintha egy más faunával dolgoznál, bocsánat a furcsa hasonlatért, mert ők másként mozognak, más a tekintetük, másként lobbanékonyak. Ez egy más világ, a fizikai részletektől a tekintetig. Talán a tekintet, a kapcsolatteremtés miensége a legfontosabb. Másodszorban izgatott az író gondolatrendszere. Van 15-16 színészed, és a közöttük lévő furcsa kapcsolatot gyorsan kell felvázolni. Itt most egészen sajátos próba folyamatra volt szükség. Nagyon sok előadást készítettem józan emberekkel. Szinte mindenütt felbukkan egy részeg is. Gondoljunk például a Caragiale darabok hőseire. Most fizikai konstrukcióban gondolkodtam. Úgy, ahogyan egy koreográfus az arányokat betartva újra feltalálja a mozgás ABC-jét. Gyakorlatilag elfelejti azt, amit addig a koreográfia nyújthatott. Ilyen előadás nem szerepel a színházak repertoárján. Tudtam, hogy Marosvásárhelyen találok 15 olyan színészt, aki igennel válaszol egy ilyen jellegű provokációra. Nekem az említett két érv elég ahhoz, hogy el akarjak készíteni egy előadást. Utána közösen kellett kitalálnunk, hogy meddig mehetünk el ennek a részegségnek a megmutatásával. Olyan, mintha a Dante isteni színjátékában lennénk, mész előbbre és előbbre a részegséggel, mindaddig, amíg a részegség már nem látszik. Ez a részegségen túli állapot. Ugyanis ahhoz, hogy józan lehess, előtte részegnek kellett lenned. Így logikus. Én először franciául olvastam a darabot, mert nem létezett román fordítás. És ők másként fordították a címet, részegülésnek, vagyis megrészegülve az élettől, a csodálkozástól, a bánattól, a boldogságtól. Ebből is rájöttem, hogy itt nem iszákosságról van szó. Magamban részegségnek hívom, mert a részegeket kicsit pejoratív fogalomnak tartom. Én pedig tartózkodom attól, hogy kritikusan viszonyuljak az előadásaim szereplőihez.
Valós élethelyzeteket teremtve mondatja ki a szereplőkkel a részegség különös állapotaiban bennük megfogalmazódó dilemmákat. Ki az, aki nem fél a haláltól? Mit jelent az istenhit, az emberi hűség és szeretet ma, amikor a mindennapi tapasztalat nem a transzcendencia megélése, hanem a megélés utáni sóvárgás? Hogyan kell hazugság nélkül élni? Ezekre a kérdésekre a választ még a részegség állapotában is nehéz megtalálni, akkor, amikor sokkal merészebbek vagyunk. A produkcióban felvonuló karakterek mindegyike jól meghatározott. Már az első felvonás végére tisztázódnak a viszonyok és mindegyikőjük története. Az összefonódások a szereplők között véletlenszerűek, de az is lehet, hogy sorsszerűek. Útkeresésük kétségbeesett, önző, haragos, olykor számító. Mindannyian valamibe, valakibe kapaszkodni igyekeznek, kimászni abból a gödörből, amelybe az élet sodorta őket. A valamilyen fajta részegség állapotában lehet, hogy ez meg is valósulhat. Hogyan kell értelmezni ezt a részegséget? Ismét Radu Afrim rendezőt halljuk.
Először is egy realista, konkrét részegségről van szó, metaforizáló szándékok nélkül, mert meg akartam mutatni, hogy a színház egy nagy hazugság. Időnként sikerül átvernünk a nézőt, máskor nem. Ennek a hazugságnak véget kell vetni egyszer s mindenkorra. Ezért berúgattam ezeket az embereket, még mielőtt ittak volna. Meghallgattak egy részegségről szóló dalt, és attól rúgtak be. Ezután érkezett Bacchus, és kezükbe adta a telepoharakat és üvegeket, hogy láthassák a nézők, hogy a színházban a halál, az erőszak hazugság. A szereplők nem halnak meg igazából, ez csak egy konvenció. A színészek nem érkeznek otthonról részegen, hogy játszanak. A szerepbe való belépés nagyon könnyű lehet. Az öltözőtől a színpadig részeggé leszel. De a közönségnek látnia kell ezt a hazugságot. Képesek vagyunk 30 másodperc alatt lerészegedni. Mi megmutatjuk ezt a folyamatot, a közönség eldönti, hogy hisz nekünk vagy sem. Ugyanúgy, ahogyan a szereplők, kora is konvenció. Az előadásbeli Károly 51 éves, de Galló Ernő játsza. A színésznők nem 20 évesek, mint a darabbeli nők. Ez is a színház marhasága, hogy tartani kívánja magát a szereplők korához. Kétségbe esnek a rendezők, hogy a társulatban nincs 20 éves nő, most mit csináljanak? Egy 50 éves színésznő miért ne játszhatná el a 20 éves szereplőt? Miért olyan kirekesztő a színház? Miért ragaszkodnak a művészek is ezekhez a buta kispolgári szabályokhoz? Személy szerint nem értem. Persze mások továbbra is tarthatják magukat ezekhez a korlátokhoz. Az első jelenetben ezt a hazugságot mutattam meg. Elsősorban magunkért kísérleteztünk a részegséggel, és be kell vallanom, hogy néhányszor már lemondtunk róla. De az, hogy józanul játsszák el, túl könnyűnek tűnt. Józanul könnyű elérzékenyíteni, megnevettetni az embereket. Ráadásul ebben az esetben a részegségről való lemondás azt jelentette volna, hogy csődöt mondunk. De komoly kérdések merültek fel, hogyan fogjuk tartani a ritmust. Egy részeg ember lassan beszél, gyakran ismétli magát, ezért lett olyan hosszú az előadás. Nagyon nehéz realista módon ábrázolni a részegséget. Miután megvolt a realista alap, igyekeztünk mindent a részeg emberek szemszögéből értelmezni, hogy hall, hogy lát, mennyit hazudik. Eleinte a díszlet is realista volt, aztán lemondtunk a tárgyak többségéről, a realizmus vízhangja maradt meg csupán. Ebben a környezetben mondanak ki dolgokat a szereplők, választanak maguknak társat, elemeznek régebbi történéseket. Ők azt igyekeznek elmondani, hogyan is állnak az élettel, a nyomorúsággal, Istennel. Lehet, hogy ez időnként untatja a nézőt, de meg akartuk vizsgálni a különböző állapotokat, például a melankóliát és az agresszivitást. Sokféle részegség van, mindegyik az illető személyek lelki berendezkedésének függvénye. Az előadásban a túlzott melankólia átveszi a kezdeti groteszk helyét. Ugyanis az első részben még groteszk figuráknak látjuk a szereplőket, de ők önmagukat nem így érzékelik. Egymást nem így látják. Az ő lelkük kezdetben egy hatalmas titok, füst és gőz, sár és csillogás. Félek is beszélni ezekről a dolgokról, mert úgy érzem, a jelenetekben bonyolult esszék születnek. Lényeg, hogy a részegségnek látszania kell. A józan ember 2 másodperc alatt felismeri az ittast az utcán. Ezt akartam megmutatni az első részben. A másodikban már nem látszik ennyire egyértelműen a részegség. Minden abszurditásukat felismerve, a monológok már logikusak, és a szereplők is úgy mondják a szöveget, mintha kijózanodtak volna. Ez már nem a klasszikus részegség stádiuma. Egy idézőjeles, józanabb részegségre törekedtünk, egyfajta tisztánlátásra. Az első részben az egyik nő még ezt mondja, rugasd be, uram, mert túl tisztán látok. A második részből már hiányoznak az ilyen mondatok. Mint ahogyan a gyerekek hazudnak a szüleiknek, a papok a híveknek, a politikusok a választóknak, én is hazudhatnék a nézőknek és a kritikusoknak. A kritikus és a néző pedig hazudhatna nekem, hogy tetszett az előadás. Szóval egy órán át hazudozhatnánk egymásnak. Körülbelül ez Viripájev és jó magam elmélete.
Kritikum a mindenben, minden publikum a mindenben, mindenki által út, ne budem minci óra
Kedves hallgatóink, a műsorunkban felcsendülő zenei részletek az előadásból valók. A produkció zenei világa egészen sajátos, erről hamarosan szó is lesz. A dalokat Kásler Magda adja elő élő zenei kísérettel. A produkcióban több kulcs szót is találhatunk akár, amellyel megfejthetünk dilemmákat, vagy amelyekkel közelebb juthatunk a megoldáshoz. A kínálkozó lehetőségek is végtelenek. Megcsalás, hazugság áll szemben a hűséggel, az Isten hittel és kereséssel, a szeretettel. Mindegyik szereplő keres valamit, részegsége és a kiózanodás határán. Hogy mi lesz másnap, az természetesen nem derül ki az előadásból. Minden egyes szereplő a saját értelmezése szerint látja a holnapot. És természetesen a néző is a saját maga elképzeléseire van bízva. A részegséggel, az állapot színrevitelével minden színész megkínlódott. Gallo Ernő egy bankárt alakít, Károlyt.
Próbáltunk érzésemlékezetből, legalábbis én érzésemlékezetből néhány dolgot megoldani, de a színpadi szituációkban ezek nem működtek. Rádó folyamatosan kérte tőlünk, hogy részegen, ügyelj, hamis, most józan vagy, részeg. Abban a pillanatban nem tudtad a formáját, meg a technikáját kitalálni. Segíteni ebben nem tudott, mert folyamatosan azt mondta, hogy ő ebben nem tud segíteni, mert ő nem igazán fogyaszt alkoholt, viszont olyan érzékes, olyan szeme van ehhez, csak így tudott instruálni, és látta, hogy mi működik és mi nem. Furcsa dolog, kegyetlenül kemény próba folyamat volt, főképpen azért, mert nemrég a szilveszteri előadásban ugyancsak egy részeg vagyok, de az egy operett szilveszteri előadás, és az teljesen más. Itt ő valóban realista játékmódot követelt.
Különböző szituációkban keveredsz te, és különböző módon kell tulajdonképpen részeg legyél, hiszen verekedsz is, dobálnak is, astronauta vagy nem tudom, milyen ruhába is bújsz. Tehát nagyon-nagyon sok mindenem mészte keresztül. Ugyanazt próbáltad tartani?
Az első jelenet végén azt mondta, hogy egy picit kijózanodsz, ami nem azt jelenti, hogy teljesen józan vagy, hanem eljutottál valahová, és azt tovább viszed, ami a Károlyt illeti, a hazugság, meg az istenkeresés. Nem tudom, nem kettőségem a kettő, nem illik így egymáshoz, de ezen a vonalon próbáltuk megfogalmazni ezt a szerepet. Próba folyamat alatt rengeteget improvizáltatott minket, amikor elkezdtünk konkrétan dolgozni a szövegen, és valamelyest elindult az alkotás folyamat, meg a szerep kutatás keresés. Igazándiból nem próbáltam olyan részeket megformálni, amiket tudunk vagy látunk, hanem olyan helyzetekbe, állapotokba tedd bele minket, hogy ezzel úgymond nem kellett foglalkoznunk, hanem az állapottal és a szituációval. Szóval nem tudom azt mondani, hogy az első jelenetben ilyen részek voltam, a másodikban olyan, mert ez egy út volt eljutni A-ból B-be, vagy valahová.
Károly jut valahova? A-ból B-be? Ez az éjszaka alatt?
Igen, ő megvilágosul. Nagyon kavarodnak most a gondolatok bennem, de én azt látom, ebben a Károlyban hazugságban él, ami körülveszi, és önmagának is hazudik. Egyrészt elveszítette az édesanyját, és nem akar a részegségből elmenekülni, mert csak ebben az állapotban tud az anyukája mellett maradni. És még önmagának is hazudik, hogy az édesanyja él, holott már másfél éve meghalt. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy az isteni parancsolat ellen vét, ugye azt mondja a 10 parancsolat, hogy fele barátot, házastársát ne kívánt. És paráználkodik is természetesen, mert azt mondja, hogy 10 nővel feküdt le, és meggyón a feleségének, Lindának, de a legjobb barátjának a feleségével feküdt le, és csak részegen tudja ezt meggyónni neki, őszintén. Nem tudom, hogy józanul megtennie. És azt mondja magáról, hogy rossz ember. És miután meggyón, még azt mondja neki Gusztáv, a barátja, hogy te is Úristen vagy, mint ahogy mindenki, mert ugye az van az írásban, hogy a Jóisten saját képmására alkotta meg az embert, és hogyha ő is az Úristen képmása, akkor ez nem lehetséges, hiszen ő vétkezett. Akkor létezik Isten? Vagy nem? Vagy ha miért nem előzte meg a rosszat Isten? Akkor létezik, vagy sem? De mégis meggyón, és meghallgatják, és megbocsátanak neki. Én azt érzem, hogyha Károly azt gondolja, hogy Isten nem létezik, akkor nem lesz ki, aki megbocsásson neki, és mégis megbocsátanak neki. Tehát ide jut el.
Tisztábban kerül ki a részegségéből, vajon?
Ez az írott szövegben nincs benne. Én azt gondolom, hogy valahol igen, mert a felesége megbocsát neki. Azt mondja, hogy nem baj, hogy megcsaltál, de mi próbáljuk meg újra kezdeni. Felteszi a kérdést Károly, hogy vissza lehet ezt még fordítani? És azt mondja a feles, igen, csak most már hazugság nélkül. Mire megint azt mondja Károly, hogy nem tudja, hogy képes lesz-e hazugság nélkül élni tovább, mert egész életében a bankszférában dolgozott. De úgy hagyják el a szint, hogy ez a pár, ez a házastárs ennyi bűn után és ennyi félrelépés után is hogy megpróbálják. Tehát én azt gondolom, hogy lehetséges. De nem tudom, hogyha majd kihúzanodnak, ez működni fog-e.
László Csaba, Max, vőlegényként kerül a történetbe, és nem tudjuk, hogy lesz-e másnap esküvő. Vagy hogy ki lesz Max felesége. Valóban megtalálta az igazit?
Azért jó dolog szerintem a részegséget játszani, mert nem kell logikus legyen. És ezért jó szerintem színészként, mert nem feltétlenül kell logikus összefüggéseket találni benne, és bátor váltásokra ad lehetőséget, hogy tényleg a röhögésből simán átmegy sírásba, és nem kell ahhoz különösebben megteremteni semmiféle realista hátteret. A részegséget magát pedig én nagyon erős emlékeim vannak, hogy én elég kis faluban nőttem fel, és elég sokat merítkezem abból, és volt egy részeg figura, aki nekem nagyon meghatározó volt ebben, mikor így gesztusrendszert, meg egyáltalán ilyen attitűd, akkor én mindig rá gondoltam, hogy ő milyen volt, hogy ment, vagy hogy lődörgött. Tényleg így a megfigyelésből, abból, ami körülvesz.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert egészen más mozgásod van, mint a többieknek, és gondolkoztam, hogy miért. Ezek szerint egy nagyon konkrét tapasztalatra építettél. Nekem azt hozta be a Max figurája, hogy sokkal jobb, mint a többiek. Ártatlanabb vagy naívabb. Úgy képzeltem, hogy ha nem ebben a fázisban lennénk, hanem tegnap előtt, akkor őt szokták a haverek szivatni különben. Te mire gondolsz, amikor ezt a figurát végigviszed ezen a nem konkrét megérkezéses történeten? Mert hogy mindenki a levegőben marad egy picit, nem lett végleges boldogság, nem lett végleges lecsúszás sem belőle.
Egy legény búcsú. Holnap lesz az esküvő, és szerintem egy olyan esküvő, amit ő nem akar. Szerintem azért fontos itt, hogy nagyon erősen ott van a szülők, sokat beszél a szülőkről, hogy szerintem valamiben bele van erőszakolva. És ez az elég komoly helyzet, hogy holnap megnősül, és ki kell mondani a boldogító igent. Ez készteti arra, hogy átgondolja, hogy ő hol is tart 30 évesen, és milyen döntéseiért tudja vállalni, vagy nem a felelősséget.
Hogyha arra kérnélek, hogy László Csabaként nézd meg ezt a figurát, szeretted-e, leülnél-e vele meginni egy sört, meg akarnád-e beszélni vele az élet dolgait?
Valószínű, igen. Szerintem ő szépen látja, szerényen látja a dolgait, és az szerintem fontos. És egy szerény emberrel szívesen elbeszélgetnék.
Ennek ahhoz köze van, amit mondtam, hogy kicsit naív, vagy hogy ő a
persze,
szerethető.
Biztos, igen. A baráti társaságban azért a többiek sokkal excentrikusabbak. Mondtam is időnként viccelődve, hogy a jelmezem is annyira más, hogy nem is értem, mitől a barátaim ezek. Viszont jól megtaláltuk a fiúkkal a hangot. Én szeretem ezt a bandát. Szerintem jól el vagyunk, úgyhogy jól kiegészítjük egymást.
Mondtál a beszélgetésen egy olyasmit, hogy mikor ilyen kipakolva beszélünk a szeretetről, nagyon megfogalmazva, vagy az istenkeresés, stb. Az csevej. De azt is mondják a nagyok, hogy azért a részeg embernek azt az exaltált megnyilvánulását, azt azért komolyan kell venni, mert ugye minden hazugság fele igaz, alapon néha nagy dolgokat mondanak ki. Akkor ez valahol a csevej és az igazság közé helyezhető-e?
Én azért fogalmaztam így, hogy meghökkentsem az embereket, hogy ez tényleg meddőség. Mert biztos mindenki a saját maga mércével éli az életét, meg a saját értékrendje szerint, vagy mindenki maga el tudja dönteni, hogy milyen érték mellé teszi le a voksot, vagy mit enged be az életébe. De valahogy én azt gondolom, hogy tényleg ez a kultúránk, ami mint a Jézustól folyamatosan próbálja megértetni velünk a szeretet fontosságát, valahogy nem látom ennek az eredményét. Gondold el, hogy Jézustól elkezdve folyamatosan mondják az embereknek, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, de hát a mai napig háborozunk és öljük egymást. És akkor ez nem fecsegés? Olyan szépen elbeszélgettünk a művészet nevében a szeretetről, és jaj, persze, igen, és akkor hazamegyünk, és mikor meg kellett fogalmazzunk egy gondolatot a szerepről, reklámnak, vagy nem tudom minek, elmentem ebédelni, és koldus gyerekek jöttek oda az asztalhoz, és én filozofáltam a terített asztalomnál a szeretetről, és nem adtam semmit a gyerekeknek. Én erre értem, hogy nagyon szépen okoskodtam ott magamban, hogy hű, milyen szépet fogok fogalmazni majd, de nem. Én legalábbis így látom, vagy bennem legalábbis ez nagyon nagy dilemma, hogy elmegyek helyzetek mellett, és félrefordítom a nyomorúság mellől a fejem. És egyáltalán nem úgy élek, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és elvileg a mi kultúránknak ez egy alaptörvénye kellene, hogy legyen.
Moldován Orsolya a darab szerint 20 éves és prostituált. Félrecsúszott élete során minduntalan keresett valamit. Elsősorban a bizalmat az emberekben. Az már elhangzott, hogy szinte senki sem olyan korú figurát jelenít meg, mint ami az eredeti szövegben van előírva. Moldován Orsolyának nem csak józanul kellett részegen hódítania, 20 évet legyűrnie a színpadon, hanem a könnyűvérű nőt is meg kellett jelenítenie.
Mindannyiunknak nagyon nehéz volt ezzel a részegséggel megbirkózni. Volt, akinek ösztönösen jobban jött, vagy a színészi eszközei sokkal jobban segítették. Én talán az utolsó voltam, akinek sikerült valamilyen módon a részegséget hihetően megjeleníteni. Utolsó héten nagyon beteg lettem, és az, hogy fizikálisan az ember azért küzd, hogy minden nap felkeljen, mikor elenged valamit, nem kapar, akkor abból az elengedésből egyszer csak megszületett az, hogy igazából mitől lesz hiteles az én részegségem. Az, hogy egy prostituáltat játszom, az elején belefutottam abba sajnos, és nagyon sok időt így elveszítettem, hogy valami tőlem kívülálló nőt akartam megmutatni. Az egyik kollégám mondta egyszer, és abban tudtam megkapaszkodni, hogy nem valaki mást játssz el, te saját magad légy valahogy. És attól lett hiteles, hogy nem kell eltartani, hanem én saját magamból próbáljak.
Tehát légy te a prosti.
Legyek én valamilyen szinten, mert 22 éves nem vagyok, prostituált sem vagyok, de ugyanakkor én kell ezt megmutassam a színpadon. Így sikerült, aztán hogy sikerül ez, ugye ez a bemutató volt. Reméljük, ennek az előadásnak hosszabb élete lesz, és akkor az én figurám is, akár a többieké, most kezd majd beérni, vagy most kezdnek életre kelni ezek az emberek. Ebben most a formában.
Nagyon most kezdenek még életre kelni? Hogy érzitek ti?
Szerintem igen, mert az, hogy fogja a közönség mit tesz hozzá ehhez az előadáshoz, az meg fog határozni bennünket is. Ebben hiszek.
Mit hoztál elő magadból végül is? A nőt, a kirívó nőt? Mivel próbáltál játszadozni? Nem. Belső dolgokkal, külső dolgokkal?
Nem. Van egy mondat, amit ez a lány folyamatosan elmond, egy filmidézet. Ez a senki nem várhat el tőlem többet, mint amennyit adhatok. És ebben van ennek a lánynak a bölcsessége, annélkül, hogy ő ezt tudná. Tehát, hogy ő most hallja ezt a mondatot, vagy a történet elején mondja, hogy ma hallotta ezt a mondatot, ami így elkezdi kísérni. És ez nagyon szép mondat, nagyon jó lenne, hogyha ebben mindannyiunk a civil életünkbe tudnánk élni, mert szebbeknek, okosabbaknak, tehetségesebbeknek akarunk látszani. De mikor megértjük ennek a mondatnak az igazságát, hogy úgysem leszünk többek, és nem is tudunk többet adni, mint amennyit adhatunk. Tehát, hogyha ennek a nyugalmát megérezzük, akkor jobban lehet lépéseket megtenni. Mondjuk ennek a lánynak az a tragédiája, hogy abban a pillanatban, amikor azt hiszi, hogy találkozik azzal az emberrel, aki szintén megérti ezt, vagy úgy tűnik, hogy ugyanebben gondolkodik, ebben az emberben is csalódnia kell.
Folyamatos csalódás az övé? Vagy, igen, vagy miből igen. Szeretne ő kikerülni?
Igen, folyamatos csalódás. Tehát ő mindig hinni akar valamiben. Van az a jelenet, hogy amikor a többiek mondják, hogy hallják az Úr suttogását, ő is hallja. Tehát folyamatosan hinni akar valamiben, hinni akar az emberekben. Tehát, hogy vannak azok az alkató emberek, akik mindig vesztesen fognak kikerülni bármiből, mert annyira hisznek, vagy annyira hinni akarnak.
Mit talál meg a végére Róza? Mi az, amin elindul?
Ebben, hogy rá kell döbbenjen arra, hogy nem fog több lenni, mint amennyi. Nem tud többet adni, mint amennyit adhat. Nem tudunk többek lenni, mint amennyik vagyunk.
Hogyan dolgozol, vagy hogyan érik a szerep még benned? Tehát ilyenkor még gondolkodol rajta, vagy ez már úgy magától fog tovább
nem,
élni?
Olyan valahogy. Nincs, hogy magától éljen valamit. Az egy lutri. Azt kell vinni, azon kell gondolkodni. Mitől érvényes valami a színpadon? Mert lehet, hogy én igaznak gondolok valamit, de abban a pillanatban ott nem működik majd. Ezután kell ezen még nagyon sokat dolgozni. Most csak így ennek a próba folyamatnak a nehézségei és kínjai az egyelőre most vettünk egy nagy levegőt, hogy a most vége, vagy megtörtént a bemutató, de ezután is ugyanúgy kell rajta dolgozni, vagy azt hiszem, hogy ezután fog bennünk elkezdődni egy munka.
Ez esetben a közönség hogyan segít téged?
Hát a közönség nem szabad semmiféle módon eltátorítson attól, amit játszani vagy vinni kell. De nyilván, hogy az ő energiája meghatározó. Nem szabad megadni magunkat a közönségnek semmilyen módon, de meghatározó az, hogy milyen energiával ülnek ott. Biztos változó lesz minden előadásnál, de ennél különösen változó lesz.
B. Fülöp Erzsébet azok közé tartozik, akiknek nincs nagy monológiuk, szavakban nem igyekeznek megváltani a világot és kimondani nagy igazságokat. Ő inkább jelenlétével, gesztusaival viszi a Dóra figuráját, akinek élete úgy tűnik teljesen felszínes volt ez idáig.
Egy kicsit a nyugati életmódunkra hajaznék a figurám kapcsán, hogy olyan jól éljük az életünket, meg szeretünk benne lenni a dolgokban, meg azt hiszük, hogy ettől élünk, vagy működünk jobban a világban, ha mindenben úgy belezizegünk a világban. Kapcsolatok, ivászatok, baráti találkozók, kirándulások, nyaralások, és éljük az életünket, és egyszer csak beüt a krak. És akkor mi van? Tehát akkor mi marad ebből a kifele élünk életmódunkból? Tehát ez a nő, ez a Dóra rendben van. Szeret élni, barátaival találkozni, véleménye van a világról. Vannak neki dolgai, amikről nem szeret beszélni, csak részegen. Például, hogy valami munkanélküli arabok megölték a öcsét. Ez a nagy fájdalma. Tehát, hogy vannak gyászok az életében. De ez már elmúlt, a temetés megvolt, élünk tovább. És egyszer csak ez a részegség állapot kihoz egy ilyen skizoid történetet az életéből, amit a rendező úgy ábrázol, hogy nem tud, hogy valóság vagy illúzió, hogy megtörtént ez valóban, vagy csak a nőnek egy fajta demonstratív akciója a férfi részéről, vagy tényleg hazafele menet egy fiatal nő akad az útjukba, és azt mondja a férjemnek, hogy szeretlek téged, egész életemben téged vártalak, és a férfi el akar menni vele. És én pedig nem hiszem el, hogy állunk az utcasarkon, és egy részeg nővel, én is részeg vagyok, mindenki részeg, és mindannyiunknak nagyon rossz itt, mondom én. Mentőket hív meg ebben a magabiztos létben, hogy éljük a társadalmi életünket egy bankár feleségként, jómódú nőként, egyszer csak minden elveszett, vagy minden oda lesz. Felfordul az életünk. Tehát egy nagyon szép példája ennek a jelentéktelen életnek, amiben vagyunk, amiben bele vagyunk ragadva, az én karakterem. És ezért örülök neki, mert tükröt tart a sok jelentéktelen életünknek, a civil életünknek, a néző életének.
Kell ez a kizökkenés, a részegség ahhoz, hogy ki is zökkentsen téged a való életedből vajon, hogy egy picit ráébresszen dolgokra?
Tulajdonképpen én ott józanodok ki a részegségből. Tehát nálam a részegség teljesen mást jelent, mint azoknál, akiknek nagy súlyos monológiaik vannak arról, hogy mi a szeretet. Nekem nincs ilyen nagy súlyos monológom, egy telefonhívásom van, ezért kisebb a szerepem. Én végig részegült állapotban vagyok, ebben a könnyű életbe vagyok bele részegülve, és ott józanodok ki, amikor a férjem ott akar hagyni. Az életem hirtelen 2 minutum, szekundum alatt összeomlik. És nem hiszem el, hogy ez megtörténhet velünk, hogy nem együtt fogunk most hazamenni, hanem elmegy azzal a nővel. Nagyon-nagyon izgalmas élethelyzet. Bármilyen próbatétel jött az ember életébe, akkor mutatkozik meg a te valós mienséged. És a nő tehetetlen. Viszont a kijózanodás, az a fajta euforikus állapot, amikor felismered, az egyik kulcsmondatom, hogy miért kell nekem egyáltalán ebben a mocskos világban élnem, ahol valami arabok megölték az öcsémet. Mit csináljak? Az egész életemnek a jelentéktelenségére vissza tudok pillantani ettől a momentumtól, ettől a kijózanodástól. De ez a kijózanodás egyfajta felismerés állapot, egyfajta részegségből való illuminált állapot, ami nem a részegség, hanem a megrészegülés tulajdonképpen.
Előrevetíthető az, hogy mire talál rá ez a nő tulajdonképpen, mert valamire mindegyik őtök rá talál.
Igen, én azt gondolnám, hogyha tovább kellene írnom az életét ennek a nőnek, akkor a párkapcsolatnak, a hűségnek a jelentőségére talál rá. Előtte megcsalja a férjét. Ott derül ki azon az estén. Ő nem tudja. És a férje vele marad, úgymond, hogy mennyi ideig nem tudjuk. De a nő most döbben rá, hogy az a picinke, megrészegült kaland a családi barátjukkal, amit ő eddig titkolt a férje előtt, és most a férjet ott van, hogy majdnem elveszíti, ebben a küszöb állapotban rájön a kapcsolatnak a jelentőségére, és élethalál harcot vív, hogy megőrizze a férjét, hogy megőrizze a kapcsolatot, azt, amit ő elveszített, amit ő nem őrzött meg. Számtalanszor nagyon könnyen megy manapság, így nézem. Fizetsz egy összeget, összeadnak, fizetsz egy összeget, elválasztanak, összeházasodunk, 6 hónap múlva elválunk, aztán ismét összeházasodunk mással, annyira jelentéktelenné vált a kapcsolatok minősége. És pont ez a szépsége a szerepemnek, hogy erre döbbent rá, hogy értékeljük, amink van. Egy hűség, egy igazság egy kapcsolatban, egy kitartás sokkal nehezebb, mint megcsalni fűvelfával a másikat. Nagyon szép tulajdonképpen az, amit nekem színészként nyújtanom kell a közönség fele, ahogy a tükröt tartanom kell, a Shakespeare-i tükröt a közönség fele.
Mondtad azt is, hogy nagyon nehéz volt neked reggel 10-kor részegnek lenned. Én viszont a színpadon imádtam azt az arcodat. Ott rajta volt minden, én azt nagyon szerettem. Hogyan hoztad ki józanul a részeget magadból?
Hát nekem azért is volt nehezebb dolgom, mint a többieknek, mert én nem iszom, vagy nagyon ritkán. Én teázni szeretek. De valami Oscar weblapot küldtek át a kollégáim, hogy a legjobb részeget alakító Oscar díjas színészek, azok pont józanok voltak. Tulajdonképpen ez a részegség egy fikció. Mivel keveset iszom, vagy ritkán, vagy sosem voltam talán, nagyon-nagyon ritkán voltam részeg. Én szerintem sokkal izgalmasabb egy fiktív részegséget megcsinálni, mint egy valós részegséget. Az én fiktív részegségem tulajdonképpen egy minimális részegségre alapozódik. Tehát, hogy egész testedet involváld ebben a részegségben, tekintetedet, ami a legárulkodóbb, hogyha nem jól csinálod. És ebben a kis térben, nézve magamat és többieket kívülről, mikor egy-egy lazább próba volt, nézhetetlen az, hogyha nem, tényleg nem vagy részeg. Hát szédültnek lenni napi 8 órát, mert intenzív próbaszakaszban vagyunk, és ezt is kéri a rendező, nagyon nehéz volt, tehát nagyon lefárasztott. De visszatérve erre, ez a fiktív részegségem azon alapult, hogy az egész testedet elszédíted, tekintettel együtt, ugye, ami nagyon árulkodó, ebből nagyon keveset mutass meg. Ez volt számomra a kihívás, hogy úgy vagy szédült, és majdnem elesel, hogy ebből nagyon kevés látszom. Tehát, hogy azért ülök sokat, mit szembe egy citrommal, és tartom magam minimális mozgásokkal, és hosszú perceken keresztül, míg a többiek összeverekednek, és leesnek, és szétverik a diszletet, én ülök, és nézek egy citromot. Ez volt az én részegségemnek a lényege, egy mozdulatlan részegség.
Varga Balázs Gábrielként összetett küldetéssel rendelkezik ebben a zűrzavaros részegséggel telített éjszakában. A hazugságok sokszor jótékony hatással is lehetnek az ember életében, vagy lehet, hogy csak egy adott helyzetben lendítenek előre.
Egyszerre hamis, meg egyszerre igaz, amit színre vittetek, mert ha már színészek vagytok, akkor úgysem fogjuk elhinni nektek, hogy részegek vagytok, hanem ezt az állapotot megteremtettétek. És ez a hazugság szó szerintem nagyon fontos az egész előadásban. Ki a hazugságnak milyen fokáról szólal meg, és mennyire gondolja azt, hogy igazságot mond. És ebből a szempontból a te figurád az egyik legérdekesebb. Mert hogy mindenki elfogadja azt a konvenciót, hogy neked nincsen testvéred, és mégis szentenciaként fogadják a mondatodat, és elkezdenek hinni benne. Erről mit beszélgettetek Ráduval, hogy milyen legyen a figurád ebből a szempontból, és ki vagy te tulajdonképpen?
Sokat nem mondott, se ez volt a jó. Mert hogy ez volt a legjobb instrukciója. Hogy nem határozta meg nekem ezt a dolgot, hogy ki a bátyám például. Sem is kell. Tényleg az enyém az egyetlen olyan karakter, aki hazudik részegen is. Nem vállalja fel, hogy ő mondja azokat a dolgokat. De ugyanakkor meg egyszer kimondja, amikor az egyik megérkezett. Barátom azt mondja, hogy nincs bátyád, csak azt mondom, hogy na is. Nem ezen van a lényeg, hanem nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi ez a karakter igazából, hogy hazudik.
Biztos, hogy összefüggésben van azzal, hogy Gábrielnek hívnak. És nem mindenkit hívnak úgy, mint egy arkangyalt. Hogyha ez egy földi lény, mégis valamit hirdet, és akkor ez nemes feladat, amit teljesítesz?
Úgy érzem, hogy igen. Még akkor is egy felvállalt hazugságból szólok, de igazat szólok. Lehet, hogy a mostani világunkban nem is hiteles, hogyha az igazat úgy mondjuk, úgy erősen, hanem finoman. De azt éreztem folyton, hogy ilyen penge élem vagyok ezzel az igazságkimondással, és ez így jól is van. Azt éreztem, hogy nem szabad kinyilvánítanom dolgokat. Ez, hogyha erőltetem a saját igazamat, mondjuk a színpadon, akkor nem lesz az. Hazudni kell.
Abból szempontból is penge élem mozog ez a figura, hogy ide bevittetek egy szerelmi szállat, ami rejtett szerelmi szál. Látjuk mi a nézők, de te szerintem a társadnak soha nem nyilatkoztattad ki azt a szerelmet, vagy igen?
Ők egy pár. Ez volt csak Rudolf, ő nem vállalja fel mások előtt. De én szívesen. Ez a szerelmi szál, ami a szövegben nincs benne, de nagyon belefér, és meg is segít az első megszólalásnál, hogy miből indítom el az egészet. Ebből a szeretet hiányból elindítom azt, hogy miért kezd szeretetről beszélni, azért, mert szeretet hiányom van.
Az első ember, aki lereagálja pozitívan azt, hogy te azt mondod, hogy hallom a suttogást a szívemben, az a kurva. Általában a kortárs drámáknál lehet azt megfigyelni, hogy a leglecsúszottabbak, a legérzékenyebbek.
Érdekes ez a kurva, mert a jelenet ugyan felépítve, hogy nekem őt utánom kéne, mert a párom, ugye Rudolf, megbocsájtok neki. Van egy pillanat, amikor odajön hozzám, és megfogja a kezem. És akkor azt érzem, hogy egyáltalán nem haragszom rá, vagy folyton éreztem, amikor építettük fel az egészet, hogy a kurvával nekem van valami. olyan kapcsolatom, amit egy ilyen kontaktus, ugye, amiről beszélünk, tényleg a lecsúszottságban kerül valószínűleg a legközelebb Istenhez, vagy a magassághoz.
Te például megtaláltad ezt a mondatot, és így egészen más lett a kapcsolatod a többiekkel. Ha holnap reggel fölkelnél, megvolna-e még a mondatot szerinted? És megvolna-e még a kapcsolatod a többiekkel, vagy ez csak egy ilyen áldásos pillanat?
Van még egy mondatom, amikor mondják a második felvonásban, Maxot itt hagyjuk ezzel a nővel, meg hogy de jó, hogy megtalálta ezt a nőt, és akkor azt mondom, hogy egy óra múlva kilépnek egymásból az alkohollal együtt. Ez is a szépsége is, meg a csúnyasága is benne van az egésznek, mármint ennek a témának, amiről beszélünk, hogy tényleg kilépünk. De van alkalmunk visszalépni, vagy van lehetőségünk, és ezt kell keresni. Nem az számít, hogy abban maradunk-e, hanem hogy keressük-e. Szerintem erről szól az előadás, mert kihúztunk a szövegből egy részt, amikor Max folyton emlegeti ezt a kontaktust. Mondta, hogy elvesztettük a kontaktust. Mondom, de mivel? Nem tudom. Csak tudja, hogy kell egy kontaktus, de hogy mihez, ez a legfontosabb szerintem, hogy érezzük azt, hogy kell az a kontaktus, de hogy mihez, az lényegtelen. Most ezen a szakmai kértékelőn szó volt arról, hogy kelet, nyugat, szerintem bármilyen irányba mehetünk. És Rádunak ez volt a szép, hogy ő közel hozta hozzánk a népdalok által. Ott van. Én ott érzem azt a kontaktust, amihez nekünk közünk van. Az az egyszerűség, a föld, amihez kapcsolódhatunk. Nekünk az.
Csak azt mondd meg, rózsám, melyik úton mégy el, fölszántatom azt az utat aranyos elkével, fölszántatom azt az utat aranyos elkével. Be is vetem én a szemezzedet, gyöngyel, mel is boronálom sűrű könnyeimmel, el is boronálom sűrű könnyeimmel.
A több mint 3 órás produkció nagyon összetett, nagyon búrjánzó, nagyon látványos. Mindezt alátámasztják a zenei betétek is, és a koreográfia, a szereplők megmozgatása, a tömegjelenetek. De ezek ugyanakkor lazítják is a produkciót, a néző segítségére sietnek és szusszanni engedik. Rádoá film rendezőt halljuk a mozgás, a tánc, az ének szerepéről, amely sokszor nem a részegség delíriumában történik.
Valóban értelmezhető árulásként, a realizmus elárulásaként, mert ragaszkodtam a szinkronhoz, a részegségek szinkronizálásához. Ez totálisan abszurd elképzelés. Ilyesmi nem létezik. 2 hullarészeg nő vagy férfi, mint ugyanazokat a mozdulatokat végzi. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy ez mégis miként fog mutatni, cseppet sem logikus az egész. De tudják, hogyan épül fel egy musical. Vegyük példának a Táncos a sötétben. A vaknő hirtelen tökéletesen kezd táncolni Lars von Trier filmjében. A musicalben egyszer csak senki nem az, aki 2 másodperce volt. Utána kezdődik megint a pszichologizálás, a szomorúság, a kétségbeesés, a tehetetlenség, az elválás. Aztán megint felállnak 2 katonás sorban, és táncolni kezdenek. Ezek a stilisztikai törések egyszerűen megmagyarázhatatlanok az előadásunkban. Most kitalálhatnék valami okosat, de csak annyit mondhatok, hogy a közönségnek szüksége van a szünetre ebben a káoszban, a kilépésre a káoszból. Mindez úgy történik, hogy az előadás világát nem zavarjuk meg. Dabóczi Dávid, a koreográfus, hasonló módon dilemmázott. De én harmóniát akartam, rendet a részegségben. Hogy pár pillanatig tökéletesen kommunikáljunk a részegségben. De ezt a szinkront is valamennyien részegen művelik. Az egyetlen mozzanat, amikor azt akartam, hogy valamennyien józanok legyenek, az első jelenet végi kórus. Karmesterük volt, annak a dalnak szépnek kellett lennie. Hülyeség lett volna, hogy részegen énekeljenek tökéletesen. Gyorsan le is oltattam a villanyt, mert nem tudtam eldönteni, hogy ebből a pillanatból józanul vagy részegen kerülnek ki. Azt mondtam, oltsátok le a villanyt és álljatok mozdulatlanul, a közönség pedig kimegy. Nem tudok jobb megoldást. Tökéletesen énekeltetek, összhangban voltatok, de nem tudlak benneteket józanul kihozni a színpadról. Álljatok egy ideig, és menjetek ki sötétben, anélkül, hogy látnálak benneteket. Ez volt az egyik problémánk.
Azt gondolom, perfekt, azt mondom, szinkronizált, perfekt. Jó, nem hozzá vesz, hogy trejt nincs csinálni. Jégrés, tehát a kolo, és itt kumbrez, hogy megtudnék. Persze, hogy az a probléma.
Akár csak a mozgás, a zene, az ének is szellősebbé teszi az előadást. Viszont a népzenei elemek, illetve a Boros Csaba által szerzett zene igazi csemege. De hogyan került a produkcióba magyar népdal és Kásler Magda? Erről beszél Radu Afrim rendező.
De fapt a fost prima și singura mea idee. Acum, sincer să fiu, eu am avut foarte mult în aria burească și lucrez foarte mult în seguime.
Ez volt az első és egyetlen ötletem, ami a próba folyamat előtt megszületett, a zene miensége. Gyakran megfordulok magyarok között, sokat dolgozom Székelyföldön. Idén például 4 magyar nyelvű előadást rendezek. Otthon elég sok magyar népzenét hallgatok. Csorán a kétségbeesés román filozófusa, aki tudjuk Párizsban élt hosszú évekig, egyszer ezt nyilatkozta. Mi értelme volt elhagynom erdélyi szülőfalumat, hiszen semmi újat nem tanultam. A filozófia ugyanaz, csak a stílus változott meg. Ezek a részegségről szóló dalok ugyanezt mondják el, naív stílusban, ami nekem roppant tetszik. Imádom a naív festészetet, a naív költészetet, a naív művészetet, mert nagyon direkt, egyben költői. Ezek a részegek is egyfajta dilettáns filozófusok. Szükségem volt egy rendkívüli hangra. Eljártam a marosvásárhelyi táncházba, hogy megnézzem, mi történik ott. Nem akartam, hogy faluról jöjjön egy hiteles énekes. Nem akartam népi zenekart sem. Egy igazi, remek hangot akartam, amit össze lehet keverni valami kultikus zenével. Hál' Istennek rátaláltam Magdira, aki szerintem fantasztikus, és nagy mértékben inspirál engem is művészként. Mindenáron meg akartam őrizni az énekekben felbukkanó település neveket, Domokos, Szék, stb. Mindezt azért, mert semmi közük Viripájev darabjához, de sok közük van Viripájev világához és a színpad földjéhez. Ezek az urbánus figurák, PR menedzser, reklámdizájner, bankár biztosan rendelkeztek falusi rokonokkal, dédnagymamákkal, nagymamákkal. A részeg vérükben ott vannak ezek a népdalsorok. A dalok találnak a belső nyersességükkel, a direkt érzékelésükkel és beszédükkel. Amiről ezek az egyszerű, poétikus dalok szólnak, arról beszélnek hosszú monológokban a szereplők. Minden hasonlóság ellenére érzem a kontrasztot is közöttük. Az énekesre nem azért volt szükségem, hogy összekösse a jeleneteket, míg a színészek átöltöznek, helyet cserélnek, stb. Közük van a jelenetekhez, de elsősorban a katarzis születését szolgálják. A dalok majdnem úgy hangzanak, mint a görög drámák kórusai, de elsősorban azért választottam őket, mert nekem tetszettek. Azt hiszem, ez is elég nyomós érv.
Aproape ca cel al corului din tragediile vechi, greci antice, aceste cântece. Și în primul rând îmi plăceau mie, cred că și asta ajunge.
Boros Csaba többféle zenei stílust kevert a népdalokkal. Számára is menet közben derült ki, hogy sok esetben a magyar népdal mennyire rímel olyan zenei stílussal, amelyről nem is gondoltuk volna, hogy párbeszédet folytathatnának. Boros Csaba a zongora előtt, illetve Kostyák Márton nagy bőgővel a színpad sarkában vesz részt végig az előadásban. Ők az élő zenei kíséret Kásler Magda dalaihoz, illetve a különböző zenei betéteket is biztosítják. Boros Csabával beszélgetünk. Nem is tudom, mi volt a nagyobb az élvezet, vagy a kihívás. Az az élvezet, hogy nagyon-nagyon sok lehetőséged volt, és hát volt egy nagyon meghatározó szereplője, énekes ennek az előadásnak. Kezdjük az elején, hogy jött Kásler Magda, és jöttek a dalai, és akkor te ezekkel hogyan tudtál valamit kezdeni, hogyan épültek be az előadásba?
Így van, jött Kásler Magda, de azelőtt jött Rádu Afrim, azt mondta, hogy lehetséges lenne, hogyha úgy vinnénk be az előadásba autentikus magyar népdalokat különböző vidékekről, hogy ne legyen autentikus a kísérete, tehát ne legyenek hegedűk, brácsák és nagybőgők, cimbalom, meg mindenféle, ami van, hanem legyen valami szabadabb, valami, ami teljesen az ellentétje mondjuk ennek a világnak. Nagyon jól mennek a népdalok a zongorával, ha még van egy nagybőgő, az csak plusz, tehát az csak jót tud tenni ennek az egésznek, és így indult ez az egész. Igazából a hangszerelést is megkaptam, az énekest is megkaptam. Erre kellett ezeket a dalokat úgy, hogy megőrizve a dallamnak az autentikusságát teljes mértékben, a szabadságát, és ez alá egy olyan zenei nyelvezetet, egy struktúrát építeni, ami teljesen kinyitja ezt az egészet. Tehát ami univerzálissá tehetné. Az lenne az érzésünk, mintha ilyen alapokat ma is hallanánk, ilyen kísérletek ma is születnének, viszont a dallam az a legtávolabb eső pontról jön. Ilyen példa például az előadásban a Doors Riders on the Storm című darabja, amire egy az egybe rímel egy széki szerelmes dal. Mi semmit nem kellett csináljunk az alappal, csak le kellett játsszuk, és a széki szerelem tökéletesen ment rá. Olyan, mintha azt az alapot nekiírták volna. Egy népdalban, egyetlen egy dallamban végtelen lehetőségű kísérletet lehet írni. Végtelen stílusban. Ebből a végtelenből ki kell szűrni egy előadáson belül egy olyan 5-5 vagy 10-et maximum, hogy ne legyen stíluskavarodás sem. Olyan szintű harmóniákat lehet kölcsönözni be a jazzből, a modern zenéből, a minimalista zenéből, a klasszikus zenéből. Rengeteg fajta akkordfordulatot lehetne egymás mellé írni, és mindegyikkel tökéletesen működne. Nem kellene semmit se csinálni a dallammal, önmagában működne bármelyik kísérettel. Az egésznek a stílusa, tehát ahogyan összeáll, ahogyan mindegyik dal egymással is egy körbe kerül, azt, hát megmondom őszintén, elég nehéz volt összehangolni, mert amit az énekesnő hozott, Kásler Magda, az annyira szabad, mint mondjuk egy faág. Tehát úgy kell elképzeljük, mint egy faágat, hogy nő is, neki nincsenek határai, tehát ő egy ágon belül többféle elágazásban nőhet és gyarapodhat, és ahogyan neki kedve tartja. Viszont, hogyha ezt az ágat megmetszük olyan szépre, ugye, tavasszal, már belenyúlt az ember ott. Persze annak is megvan a szépsége, de nagyon kellett vigyázni arra, hogy ezek a gazdagítások, ezek a hajlítások ugyanúgy benne maradjanak, még hogyha a kíséret nagyon kocka is, nagyon adja a ritmust, a lüktetést, meg kellett hagyni neki a szabadságát. És érdekes módon ki is kérte magának, tehát nem nagyon dolgoztam még ilyen énekesnővel, és megmondom őszintén, hogy tisztelem is, hogy ki kérte magának, hogy az már pedig nem szólhat másként. De tudtam nyitni, úgy érzem, felé ilyen szempontból is, megtaláltuk azt a közös nevezőt, ami kiadta végül ezt a több stílusú keveréket ilyen szempontból.
Milyen gyakran szólt ő ebbe bele, vagy milyen gyakran nem volt elégedett?
Az esetek 80%-ában nem volt megelégedve. El is magyaráztam neki, hogy ne számítson arra, amit már megszokott. Mert lesznek olyan csavarok benne, hogy ő arra a harmóniára nem is számított abban a helyzetben. És először nagyon szokatlan volt neki, és nagyon kedves volt, mert később mondta, hogy hát ez nagyon jól szól végül is, mert meghallgatta ő is kívülről a felvételt. Ez olyan, mintha két különböző nyelven beszélnek két ember egymással, nagyon kellene fülelni, hogy mit mond a másik, meg kellett találjuk ezt a közös nevezőt ilyen szempontból.
Milyen zenei stílusokat kevertél össze? Ezt most meg kell kérdeznem, mert én laikusként hallottam ezt, azt, amazt. De mi minden van még ott benne? Minek a csírái meg az elemei?
Hát van bossa nova például, amit nagyon szeretek. A bossa nova az ugye brazil-portugál népzene, ha úgy vesszük, az eredeti bossa nova, annak talán még több harmóniai leképezése van, mint a magyar népdaloknak. Onnan rengeteget lehet kölcsönözni, rengeteget lehet tanulni, és az az érdekes, hogy nagyon jól talál a magyar népdalal a bossa nova. Akkor ezen kívül jazz, ritmikusabb jazz, olyan jazz, ami egy picit ilyen ambientális, ami inkább a dalt emeli ki, tehát nem ő akar az előtérbe kerülni, nem ő akar különböző formában kiemelni dolgokat, hanem az énekest kíséri, viszont a kíséretben nyilván ott felleljük ezeket a szélsőséges akkordmeneteket. Van egy gyimesi ritmus benne, gyimesi népdal. Ezek ilyen stíluskeveredések, ilyen nüanszok tulajdonképpen, hogy egy stílusba végigvinni az egészet, nem biztos, hogy értelme lett volna, mert nagyon hasonlított volna egyik a másikhoz, mint ahogy a népdalok is nagyon hasonlítanak egyik a másikhoz. Ott is kellett azért szelektálni, hogy olyan dallamokat válasszunk, amik eltérnek.
Ritmust ad a zene az előadásnak is, meg segít is az előadásmódot, meg az ő mozgásokat, meg bizonyos jelenetekben is. Nagyon-nagyon fontos, hogy hol lépsz be, mit csinálsz. Mennyire volt nehéz így összhangba hozni egy halom idézőjeles részeg emberrel? Tehát számukra is nagyon nehéz volt ez a próba folyamat. Neked is egy ilyen nehéz próba folyamat volt? Ilyen nagyon koncentrálós emiatt?
Nekem minden próbafolyamat koncentrálós, tehát én nekem nem volt különbség e között és más próbafolyamatok között. Sőt, én ezt talán jobban élveztem, mint az eddigi munkáimat, olyan szempontból, hogy hát ilyen építő jelleget kapott a zene az első pillanattól kezdve, ahogyan elkezdtünk dolgozni Rádóval. Történetesen úgy épültek be ezek a hangeffektusok, ambientális zenék, népzenék, hogy abszolút a szöveghez viszonyítva, minthogyha a szövegnek egy tovább gondolása lenne adott helyzetben. Ugye el is hangzik a darabban, hogy az a legnagyobb problémája a mai társadalomnak, hogy elveszítettük a kontaktust, folyamatosan ezt keressük, és vissza akarunk térni hozzá, és ezért csinálunk meg minden marhaságot az életben, mert hogy boldogok akarunk lenni. Valahol a darab próba folyamatának a felénél jöttem rá, hogy Rádúnak, mert őszintén nem tudtam eldönteni, hogy miért szeretné ezeket a népdalokat. Nem értettem az első pillanatok kezdve, én végeztem a dolgomat, és egyszer csak leesett a tantusz, hogy ha metafizikailag nézzük ezt az egész folyamatot, akkor ezek a népdalok, amelyikek tényleg fogalmunk sincs, hogy honnan jönnek, de nagyon szépek, és van egy olyan transzcendentális érzésünk ezekkel a népdalokkal kapcsolatban, hogy abszolút vertikálisan jönnek le folyamatosan, hogy ez a kontaktus. Tehát, hogy ez az, amit keresünk folyamatosan, ez az életérzés, ez a szabadság, ez a szépség, ha úgy vesszük. Meg kellett teremteni valamilyen formában ezt a kontaktust, amiről beszélünk, hogy elveszítettük. Tehát legalábbis a néző egy pillanatig meg kellett érezze, meg kellett volna érezze, hogyha jól csináltuk a dolgunkat azokban a pillanatokban, amikor énekelt Magdi, hogy ott valami kontaktus megszületik.
Néha figyeltem, hogy mit csinálsz, és úgy láttam, hogy élvezed nagyon. Tudod felhőtlenül élvezni ott a színpad sarkán? El tudod annyira engedni magad, hogy valamelyest eltávolodva nézzed az előadást, és élvezzed?
Igen, én mindig eltávolodva nézem. A próbákat is teljesen, még a rendezőt is kívülről látom én. Mindig én abban a helyzetben vagyok. Minden egyes próba, minden egyes előadás, én nagyon élvezem csinálni. Főként azért is, mert látom, hogy a színészek hogy küzdenek meg bizonyos dolgokkal, és melyik előadáson mi sikerül jobban. Például, amit nagyon élvezek, az az, hogy vannak olyan poénok vagy gegek az előadásban, amit a próbákon, egy-egy előadáson nagyon vesz a közönség. Viszont egy másik közönség teljesen sírítsen nem van egy-egy ilyen gegnél. És olyankor szeretem nézni a színészek arcát, hogy mondják ők a szöveget közben, de nem értik, hogy ott miért nem kacagnak. Én ugye mindegyiket látom egymás után, és ezek nagyon izgalmasak ilyenkor.
Én vagyok a falu rossza. Én vagyok a falu. Kusti kutya, ne ugassál!
Iván Viripájev Részegek című produkcióját Rádu Afrim rendező vitte színre Marosvásárhelyen a Tompa Miklós Társulat előadásában. A produkciót legközelebb április 6-án nézhetik meg, amennyiben jegyhez jutnak, mert ez is olyan előadás a Marosvásárhelyi Színháznak, amelyre jóval hamarabb elfogynak a belépők. Ne adják fel, figyeljék a műsort, mert érdemes. A mai kontrasztban Rádu Afrim rendezőt hallottuk a részegekről, illetve az előadás néhány szereplőjével is beszélgettünk. Mára köszönöm figyelmüket, ezt a műsort is visszahallgathatják a marosvásárhelyiradio.hu oldalon. A műsort kedden este 11 órától megismételjük. Kellemes délutánt kívánok Önöknek, munkatársam volt Gergely Zsuzsa Kolozsvárról. Köszönöm figyelmüket, Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.